Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem, így szól könyörülő urad. Bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, te eléd járulunk most, és szeretnénk megnyitni teljes mértékben szívünket, lelkünket, egész lényünket te előtted, mert nem tárulkozhatunk fel eléggé úgy, hogy eleget tudjunk befogadni, Urunk, abból a megváltó szeretetből, abból a jó gondviselő, atyai oltalmazó jelenlétedből, amire most is ebben az órában szükségünk van. Jöjj, Úr Jézus Krisztus, és azzal az imádságos lelkeddel, amelyel a Golgotai kereszten is imádkoztál, minden megbotlott bűnös gyermekedért az Atya előtt. Jöjj, és most is kérünk, segíts fel bennünket, mert bizony a bűn annyira le tud tompítani bennünket gondolatunkban és érzékeinkben, hogy sokszor valóban értünk is kell, hogy könyörögjed. Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Urunk, engedd meg, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mit tettünk, hogyan éltünk. Attudjunk, hogy megvilágosodjunk, és valóban meg tudjuk látni a te szent és igaz igéd által, hogy mi az, ami nem méltó a mi életünkhöz, és mi az, amin te szeretnél változtatni. Így ajánljuk oda most is, Urunk, teljes valónkat te neked, és könyörgünk, áldott szent lélek, hogy jöjj, és vezess el bennünket a teljes igazságra. Szentelj meg bennünket, Urunk, a te igéddel, mert tudjuk, hogy a te igéd az, amely örökre megmarad, amely teljes igazság. Engedd hát meg, édesatyánk, hogy megismerhessük az egy igaz valóságot Jézus Krisztus által, és hogy ő általa már ezen az estén is érezhessük a bűnbocsátó kegyelemnek azt az új életet árasztó szeretetét, amelyet Jézusban tudunk megélni. Jöjj hát, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, védj bennünket körül a te áldó, megbocsájtó és megszentelő jelenléteddel. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 86. részéből és Lukács evangéliumának 6. részéből. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki te benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap, örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsájtasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között, műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké, hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Istenem, kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled, pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Fordulj hozzám, légy kegyelmes, adj erőt szolgádnak. Segítsd meg szolgáló leányodnak fiát, mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Jézus tanítványaira nézett, és így szólt: Boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Kedves szeretett testvéreim, az elmúlt estén annak lehettünk tanúi, hogy milyen nagy hatalma van annak, amikor valaki bele tud tekinteni az Úr Jézus szelíd szemébe. Átélhettük, hogy min mehetett keresztül Péter, az Úr Jézusnak elhívott apostola, milyen hatást gyakorolt az ő megbotlásakor rá az a tekintet, amikor az Úr Jézus szemével találkozott az ő emberi tekintete, gyakorlatilag a lelkük találkozott abban a pillanatban. És Péter azért mehetett ki könnyek között a főpap udvarából, mert Jézus szelíd szemében nem vádat látott, nem ítéletet, nem az volt a tekintetében, hogy távozz tőlem, hanem az volt a tekintetében, hogy szeretlek Simon Jónának fia, akkor is, ha azt mondtad, hogy nem ismersz engem. És ezen az estén pedig azt halljuk a Zsoltárból, amely az élet könyve, annak is szoktuk nevezni, hiszen annyira életszerű a ma esti 86. Zsoltár is, hogy szinte bármelyikünknek az imádságát így be lehetne tenni egy az egybe a Zsoltárok könyvébe, hiszen mindnyájunknak a napi imádságába fennforognak ezek a kérdések. Nyomorúságomban hozzád fordulok, Uram, adj erőt a te szolgádnak. Uram, nagy a te hatalmad, könyörülj meg rajtam. Ellenség szorít engem, adj jelet, Uram, hogy meglássa ellenségem, hogy te vagy az egyik az élő Isten. És a jel, drága szeretett testvéreim, az nekünk is kell. A hitben élő ember abból tud megújulni, hogy újból és újból megtapasztalhatjuk az Isten jelenlétét, és a Zsoltáros ezt kéri, add Uram a te jeledet, jelenj meg nekem. Tudjuk, hogy Mózes életének is volt olyan pillanata, amikor nagyon csalódott a testvérébe Áronban, és hogy hét kőtáblát is összetörte felindultságában, és amikor az Úr előtt leborult, azt mondta, hogy Uram, ez a nép mégiscsak a te néped. Hát ha azt akarod, hogy vezessem ezt a népet, akkor mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És ez azt jelenti, drága szeretett testvéreim, hogy Mózes látni akarta az Isten arcát. Mennyire fontos nekünk az arc. Mennyire fontos, hogy akit szeretünk, a szemtől szembe láthassuk. Mennyi erő van abban, hogyha egy beteget meg tudunk vigasztalni, és látjuk az arca vonásait, látjuk az arcán a fájdalmat és a szenvedést. És amikor egy imádság után látjuk, hogy kisimulnak a vonásai, milyen sokat tud adni nekünk, hogy szemtől szembe láttuk egymást. Nincs szebb, amikor a házasság kötéseknél az ifjú pár úgy mondja el a gyönyörű eskü szöveget, hogy szemtől szembe, egymásra nézve vallják meg az életük egész hosszú során megtartásra váró gyönyörű fogadalom tételt, és azt a szót, amely ezzel kezdődik, hogy szeretem. Nem hátulról kell jönni, ez nem az Istennek a módszere. Ő azt szereti, amikor szemtől szembe, arctól arcig, face to face, ahogy az angol mondja, és lélektől lélekig. Ezen az estén is így szeretne velünk Isten találkozni, és ő bizonyára itt van közöttünk, mert azt ígérte, hogy ha valahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek az ő nevében, ő ott van. És ha valahol egy akarattal kérnek valamit az ő nevében, azt ő megadja. Ezen az estén így lehet egybe fonódottá a mi lelkünk a Zsoltáros szívével, és így kérhetjük, mint gyülekezet is az Isten szerető lelkétől, Urunk, adj nekünk jelet ezen a bűnbánati estén, egyen-egyenként, hogy megtudjuk, ismét megerősödhessünk abban a hitélményben, hogy te bűnöket megbocsájtó, könyörülő és vigasztaló Isten vagy. A zsoltáros különösképpen is hangsúlyt helyez arra, amikor önmagáról vall, hogy ő szegény és nyomorult. Tudjuk azt, hogy az ószövetségi zsidó nép életében ezek a fogalmak első renden gazdasági megítélés alatt születtek, és a zsidóság nagyon hosszú ideig úgy tartotta, hogy aki szegény és nyomorult, az valamilyen bűnt követhetett el, mert akit az Isten szeret, az bőségesen, gazdagon, túlcsordulóan megáldja. A sokat próbált Jób életében is ezt olvashatjuk a Bibliában, hogy amikor a sátán körbe jár a földön, és azt mondja, hogy talál egy igaz embert, akit Jobnak hívnak, már is azzal vádolja be az Isten erőt, hogy hogy ne hívna téged segítségül, és hogy ne imádkozna hozzád, amikor mindent megadtál neki, gazdagságot, jószágokat, gyermekeket, szolgahadat. Vedd csak el tőle mindezt, majd nem fog ő téged imádni. És tudjuk, hogy Jób, aki a szenvedésnek a tanúja, és a legmélyebb Isten kereső nyomorúságokon vezet végig Jobnak a próbatétele, végül is kimondja nagy tusáját megvíva, tudom, hogy az én megváltóm él. Nem halljuk Jób könyvében sehol, hogy Isten megjelent volna neki, de a lelkében ott hagyta Isten az érintését. És ez a legcsodálatosabb, hogyan a teremtés hajnalán sincs szemtanúja annak, hogy Isten hogyan teremtette meg ezt a látható világot. A tudósok elmondják, hogy már a teremtés utáni, nem tudom milyen ezred másodpercekig képesek visszamenni a tudománynak a számításai alapján. Fel tudják vázolni a hipotézisekben, hogy hogyan jöhetett létre a teremtés, de bevallják. Az a teremtés előtt kellett volna létezni egy értelmes lénynek, aki megfelelően el tudná mondani, mi is történt a teremtés pillanatában. És vajon amikor a nagy újjáteremtés régbe ment, az Úr Jézusnak a sziklasír boltjában húsvét hajnalán, vajon volt-e annak tanúja? Pedig a zsidó főpapok gondoskodni akartak róla, mert katonákkal őriztették az Úr Jézus sírját. És azt halljuk, hogy húsvét hajnalban a katonák holtra válnak, Krisztus pedig a halottból élővé változik. Mi történt itt, ha nem erőknek áradása? És ezt olvassuk Lukács evangéliumában is, mielőtt az Úr Jézus a boldog mondást elmondaná. Nagyon sokféle betegségből szenvedő, nyomorúságos emberi élet kereste fel az Úr Jézust, illetve vitték a betegeiket az Úr Jézushoz az emberek, és mindegyik egyet szeretett volna megérinteni Jézust. És amikor megérintették, vagy Jézus érintette meg őket a gyógyítás folyamán, azt olvassuk Lukácsnál, aki egyébként orvosi végzettségű volt, tehát azt mondhatjuk, hogy a korabeli orvosi tudomány tudatában mondja ki és írja le evangéliumát, hogy Jézusból erő árad ki, és meggyógyultak. Hát hogyan is volt ez a gyógyulás? Az elmúlt este hallhattunk arra, hogy a bűnnek micsoda nagy hatása van a mi lelki életünkre, nagy hatása van a lelki és a testi egészségünkre, és valóban nagyon sokszor, ha már az orvosok is felismerik és elismerik annak a tényét, hogy bizonyos lelki leterheltségektől, lelki problémáktól nagyon könnyen lehet úgynevezett pszichoszomatikus betegségeknek a terhe alá átkerülni, és a lelki feszültség nagyon sokszor testi problémákat szül, és felvetődik sokszor mi bennünk is, akik esetleg ezek alatt a nyomorúságok alatt terhelődve élünk, hogy vajon kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt, nyomorult testből? Ki tud engem felszabadítani a lelki problémájaim alól, a környezetemnek a leterhelő, kisugárzó állapota alól? Vajon ki tud nekem szabad utat adni? S a zsoltáros is ezért könyörgök, mutasd meg nekem, Uram, a te utadat. Jelensd ki magadat, úgy jelensd ki magad, Uram, hogy lássam az utat, amit nekem szántál. De ez az út tele van az Isten csodatételeivel és jeleivel. Mi is megérinthetjük az Úr Jézust ezen az estén, és amikor őt hittel érintjük meg, akkor mindig erő árad ki belőle. Nagyon jól ismerjük mindnyájan a vérfolyásos asszony történetét a Bibliából, hogy miközben Jairus, a zsinagóga fő, megy az Úr Jézus elé, mert felismerte benne az Isten szabadító egyszülött fiát, azt az erőt, amelyet minden beteg óhajtott, mikor kéri, hogy jöjj, mert az én egyetlen egy leánykám a halálán van. Tudjuk, hogy ez a vérfolyásos asszony megállítja képletesen ezt a menetet, ezt a lelki folyamatot, mégpedig egy érintéssel, mert úgy gondolja magában, hogy ő, mint beteg és tisztátalan, szegény és nyomorult asszony, hát hogyan jöhet ő Jairus után csak úgy a gondjával? Hát nem lehet csak úgy a mestert megállítani. S eltervezi a szívében, hogy ha csak a ruhája szegélyét érintem meg, meggyógyulok. Valóban így is lett. És az Úr Jézus kérdezi majd az őt körülvevő sokasságot és a tanítványokat, hogy kicsoda érintett meg engem. És azok enyhén szólva, ugye fel lesznek háborodva emberi módon, hogy egy nagy tömeg vesz körül, itt lögdösődnek, mocorognak, bárki, sőt, többen is egyszerre hozzád érhettek. Miért kérdezed, hogy kicsoda érintett meg téged? Azért, mert abból az óriási nagy sokasságból, drága szeretett testvéreim, csak ez a nő érintette meg hittel, és lett teljes a gyógyulása. Nagyon sokan hívják segítségül az Isten, sokszor kétségbe esésükben, sokszor utolsó mencsváruk képpen. De vajon amikor ebben a másodpercben is a világ minden tájáról száll Isten felé az imádság, most is azokat a drága imákat tudja meghallgatni az Úr, azokat tudja foganatosítani, akik hittel érintik meg őt. Bárcsak a mi imádságunk ilyen hitből felszálló ima lehetne, Uram, hiszem, hogyha hittel közeledek ma este feléd, akkor meggyógyulok a bűneim alól, meggyógyul a szívem sok-sok nyomorúságból, előítéletből, amellyel magunkra, másokra tekintünk. Bizony a bűnnek az ereje áthatol az egész életünkön, és amikor az Úr Jézus gyógyít, az ő érintése nem csak a testre akar kihatni, hanem a testre, a lélekre és a szellemre, az értelemre is. Amikor a 10 leprás az Úr Jézushoz ment, akkor tudjuk, hogy mind a 10 kérte, hogy könyörülj meg rajtunk, Jézus, és végül csak egy ment vissza hálát adni, azért, mert ő nem csak a teste gyógyulását kérte a lelkében, hanem testestől, lelkestől. Amikor vasárnap megterítetik számunkra az Úr Szent asztala, rajtunk is múlik, drága szeretett testvéreim, hogy Isten milyen módon és mértékben tud átjárni minket megbocsájtó, megváltó szeretetével. Nekünk kell kimondani, Uram, ne csak a testemet, hanem a lelkemet is, az érzéseimet is, és a gondolataimat is, és a viszonyaimat is, amelyeknek ezer szálaival vonzódom és kapaszkodom, kapcsolódom ehhez a világhoz. A zsoltáros idejében megfordul ez a gazdasági megítélése a szegénységnek. A fogság után a zsidóság másképp éli meg a nyomorúságot és a szenvedést. rájöttek arra, hogy aki igazából ki tud tartani az Isten mellett, megtartva törvényeit, mert a Zsoltáros is azt mondja, hogy híved vagyok, Uram, hű vagyok hozzád, minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy te hozzád ragaszkodjam is ahhoz, amit te akarsz elmondani és kérni tőlem. A szegénység egyet jelent az Isten követéssel, amikor ez a Zsoltár elhangzik, a gazdagság pedig egyet jelent a hellénista világ előtt való megnyílással, és a szinkretizmus előtt való leborulással. Azok az emberek voltak igazán gazdagok és sikeresek a Zsoltáros idejében, akik odaadták magukat az idegen hatalmaknak. A Zsoltáros elmondja, hogy sok idegen Isten van, Uram, de melyik fogható te hozzád? Te vagy az egy igaz élő Isten. Csodálatos és lélekig ható a Zsoltáros bizonyság tétele, annál is inkább, mert kitűnik a hitéből, tudja, hogy kiben hisz. Vajon mi tudjuk-e, és vajon jól tudjuk-e, drága szeretett testvéreim, hogy kiben hiszünk? Hogyan az emberrel együtt az évek elmúltával érlelődnek a különböző tudatbeli fejlődéseink, példa lehet erre az embernek a haláltudata gyermekségétől, egészen idős korunkig tart a halálról alkotott képzeteinknek a fejlődése, ahogyan a tapasztalatainkat gyűjtjük róla, és ahogyan oda tudjuk állítani mellé az érlelődő hitünket. De az Istenről alkotott képzetünk, elképzelésünk és legbelső hitkép lenyomatunk is fejlődik, és fontos, hogy ne emberi szavak hatására fejlődjön a mi Isten képünk, hanem az Isten kijelentett igéje alapján. Ezt írja a Zsoltáros is. Add, Uram, nekem a te igédet. Az igéből tudjuk megismerni Istent igazán és tisztán, mert a hirdetett ige által gyúlhat fel szívünkben a hit fénye, és növekedhet. Istennek legyen hála, hogy a Zsoltáros és mi magunk is oda tudjuk szentelni magunkat az Isten számára, hogy ezen az estén is eléje jöttünk azzal a vággyal, hogy miután tegnap este az ő szelíd szemébe beletekintettünk, ezen az estén az a vágy van a szívünkbe, érincs meg, Uram, gyógyíts meg, és akkor meggyógyulok. S Uram, engedd meg, hogy mi is megérinthessünk téged. Csodálatos dolog a lelkek érintése, amikor kezek nélkül, fizikum és test nélkül a lelkek érintik egymást. Ebből van az újjászületett élet. A Zsoltáros annyira oda szenteli magát az Istennek, hogy egyenesen azt kéri, hogy segítsd meg szolgáló leányodnak fiát. Tudjuk, hogy a zsidó törvény szerint a szolgát, a rabszolgát a 7. évben fel kellett szabadítani. De amikor a gazda otthonában egy szolgáló leány fiúnak adott életet, az mindörökre a gazda tulajdona maradt. Nem volt felszabadítása számára, mert ő a gazda tulajdona lett. Az anyját, az édesanyját megvásárolta, a fiú pedig már az ő ajándéka, így mond, az ő területén, az ő portáján, az ő birtokán született ez az élet, az ő tulajdona. A Zsoltáros ezzel azt fejezi ki, Uram, én örökre a tiéd akarok maradni. Ez a hitvallás, ha szabad ezt mondani, ez a lelkiszerelmi vallomás illik a mi ajkunkban is, amikor az új kenyérért való hálaadásra készülünk, hiszen annak az Istennek a jóvoltából adhatunk hálát a kenyérért, aki megtartónk volt, aki jeleket adott nekünk, és az új kenyér is az ő drága jele. Ezért mondja az Úr Jézus, miután érintésétől meggyógyultak a betegek, ezután tanítványaira nézett, Ki tudja, mit látott a szemükben, ezt az Úr Jézus tudja, mint ahogyan ő tudja, hogy most is mit lát bennünk, amikor reánk tekint, de a tanítványoknak az Isten országa örömét akarta átadni. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Tudjuk, hogy itt az Úr Jézus a lelki szegényekre gondolt, akik éhezték és szomjúhozták az Isten kegyelmi ajándékait. Azt mondta, boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Akik éhezitek az úrvacsora kenyerét, és szomjúhozzátok annak borát, Jézus azt ígéri, meg fogtok elégítetni. És boldogok vagytok, akik most sírtok, akik megvagytok szomorodva bűneitek miatt, a szeretetlenségetnek a terhei miatt, mert nevetni fogtok. Ebben a nevetésben nem gúny van, nem kárőrvendés, hanem a tiszta szívnek az öröme. Ezzel akar bennünket Isten megajándékozni, miközben a világgal kiegyező és a világi sikereket hajhászó gazdagoknak Jézus ezt mondta, jaj nektek, mert megkaptátok vigasztalásotokat, mint a gazdag, akinek a kapujába a szegény Lázár ott virasztott minden nap. A gazdag, tudjuk, minden nap bíborban és básonyban járt, azt is tudjuk, hogy minden nap úgy írja le az evangélium, hogy fényes lakomákat tartott, testvéreit is meghívta rá, és minden barátját, de a szegény Lázár a kutyákkal együtt várta, hogy a terített asztalok bőség tájaiból néhány morzsa talán neki is aláhull. És amikor véget ért a szegény Lázár szenvedése, akkor azt olvasuk, és gyönyörű ez a megkülönböztetés, amit az evangélium ad. A szegény Lázár meghal, és az angyalok felviszik Ábrahám kebelébe. Ez egy gyönyörű kép. És a gazdagnál azt olvassuk, meghalt és eltemették. Mennyire rövidre zárt, és mégis óriási üzenetet hordozó isteni kijelentés. Nem azért jaj a gazdagoknak, mert pénzük van, hanem azért, mert Istent, a mennyei gazdagságot felcserélték a világi földi kincsekkel. Ezért mondja az Úr Jézus, ne aggódjatok, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, de keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden más egyéb ráadásképpen megadatik ti néktek. Az Úr asztala, megterített Úr asztala is, a bőség asztala, a kegyelemnek az asztala. Az Úr Jézus azt mondta, mindig, amikor meggyógyított valakit és megbocsájtotta a bűneit, legyen neked a te hited szerint. Ezért kell hát könyörögjünk, Urunk, növeld a mi hitünket, hogy a kegyelem asztaláról, a bőség asztaláról sok lelki kincset vehessünk el a te megszentelt kezedből. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, mert méltó vagy arra, hogy te előtted térdet és fejet hajtsunk, és a mi lelkünket oda ajánljuk égő áldozatul a te szent kezedbe. Úrunk, te látod, hogy mi van a mi lelkünkbe, gondolatainkba, te ismered jól az indítatásainkat, a vágyainkat, hogy mik gyakorolnak ránk hatást a mindennapokban. És te látod, Urunk, hogy milyen nagy szüksége van a mi emberi életünknek az érintésre. Sokszor annyira tudunk vágyódni arra gyermekségünkben, hogy szüleinknek a szerető karja érintsen, öleljen át bennünket. Felnőttként is mennyire fontos egy baráti gesztus, egy szeretetteli kézfogás, egy bátorító érintés, Urunk, a szeretetnek a kiáradása, az, amely az érintésben létrejön, amellyel egymást tudjuk erősíteni. De, Urunk, amikor te érintesz meg minket, akkor kinyílik számunkra a mennyek kapuja, mert átéljük, hogy itt vagy, hogy velünk vagy, hogy értünk vagy, hogy szeretettel veszel minket körül. Urunk, hadd élhessük át a te gyógyító érintésedet, amelyet átélhettek az Úr Jézus körül a betegek. Urunk, hadd élhessük át most mi is ezt ezen az estén, s majd a megterített úrasztalánál is. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy mi is a te híveid közé számíthatunk. Köszönjük, Urunk, számos szép igédet, amellyel mindig mutattad mind a mai napig számunkra az utat. És hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy te az örök életre vezérlő utat mutatod nekünk, amelyen azt ígéred, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, Urunk, jelenlétedet, de ez a jelenlét, Urunk, azt is jelenti, hogy tudsz a mi dolgainkról, és amikor most is velünk vagy és közöttünk vagy, hogy tudjuk most letenni mindazt a te kezedbe, ami terhel, amely megszomorít, amely lelohasztja a mi nevetésünket. Kérünk, hogy vedd el tőlünk, Urunk, a mi bűneinket, és könyörgünk azért, mint ahogyan a kapernaumi százados is könyörgött, hogy nem vagyunk, Urunk, mi méltóak arra, hogy a mi hajlékunkba jöjj, de egy szót mondj, hogy meggyógyuljanak a te szolgáid. Ezt a szót várjuk most, Urunk, a te gyógyító szavadat, és hisszük, Urunk, hogy átjárja minnyájunk szívét. Most is így hozzuk eléd, Urunk, nem csak magunk személyes életét, de családjainkat is, szeretteinket. Eléd hozzuk a betegeket, a gyászolókat, a nélkülözőket, a mai szegényeket, nincsteleneket, és a mai gazdagokat. Urunk, engedd meg, hogy minnyájan téged tudjunk az élet legdrágább kincsének tartani, és soha ne cserélhessünk fel téged semmilyen múlandó vágyért, örömért, vagy kincsért. Urunk, így áld meg minnyájunkat a te végtelen kegyelmedből, és áld meg majd az úrvacsorai közösségünket is, hogy amikor az Úr szent asztalához lépünk, veled legyen élő találkozásunk, így eleveníts meg bennünket, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.